Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel üdvözlöm a Mária Rádió hallgatóit! A katekézis alatt be lehet telefonálni a témával kapcsolatban 061-374-0904-es telefonszámon. Tehát még egyszer 061-374-0904-es telefonszámon. Az egyházzal foglalkoztunk az elmúlt időkben, hiszem a Szent Katolikus Anyaszent Egyházat, az Egyháza Isten tervében, ez volt az első, alcím a második pedig az Egyház Isten népe, Krisztus teste, a Szentlélek temploma. Na ezzel kapcsolatban tehát már a 153. pontot vettük, miért az Isten miért az Egyház Isten népe? Az Egyház Isten népe, mert neki úgy tetszett, hogy az embereket nem elszigetelten egyenként szabadítja meg és szentél meg, hanem egyetlen népet alkot belőlük, melyet az Atyának és a Fiúnak és a Szentléleknek egység egyesít. Itt csak visszautalnék előző katekézisekre, amelyben rávilágítottam, hogyan szólítja meg Isten az embereket. Persze népként szólítja meg, de egyetlen ember által, Ábrahám által. Tehát ott kezdődik az egész, Ábrahám megkeresztelkedik az, körülmetélkedik, és természetesen az egész családjával, mint egy vándorló törzsnek a feje, az egész családjával együtt, ezen túl egyetlen Istent tisztel, hiszen abban az időben még a monoteizmus, mint elméleti állásfoglalás még nem volt megkövetelve, tehát csak egyetlen egy Istennek a tisztelete volt lehetséges az Istennel kötött szövetség szerint. Tehát Ábrahám az egyetlen egy személy, akivel Isten megegyezik. Ábrahámnak természetesen egy családja van, egy törzse van, és ez a törzs a törzs vezetőjének, atyának, törzsfőnökének a vallását követi, ez nem volt kérdéses. Magától ért a kérdéses, hogy mondjam, nem is az volt, hogy ismerik-e Jávét vagy sem, hanem hogy csak őt követjük. Tehát ez nagyon fontos, tehát mást ezen túl nem lehet tisztelni. Erről sokat beszéltünk már az elmúlt időkben, most nem akarok erre visszatérni, mert akkor ez egy előző hittanúrát ismételnék meg valami új fényben, ami bizonyos értelemben elkerülhetetlen, hiszen itt minden mindenre utal, de azért próbáljuk meg továbbvinni az anyagot. tehát Ábrahámban szólítja meg az embereket, ezek után úgymond Jézusban, Jézussal köt Isten szövetséget, mint az ember fiával, aki emberé lesz. Ez nagyon fontos dolog. Tehát ő, mint Isten és ember, az új fügyszekrény, akiben Isten és ember a legszorosabban egyesül most már, nem egyszerűen törvények által, hanem magában a személyes egységben, hiszen egyetlen isteni személy, a Fiú személyében az Isten és a emberi természet egyesül, személyes egyesülésben, nem természetes egyesülésben, de természetes egyesülés egysége a Szent Háromságnak van. A Fiú istenségének és emberségének személyes egysége van, az embernek pedig Istennel kegyelmi egysége van. Tehát ezek különböző kategóriák, azt hiszem erről is volt már szó, az egyikben azt mondjuk, hogy unitas, a másikban azt mondjuk, hogy unió, a harmadikban pedig azt mondjuk, hogy kommunió. Tehát Istenben teljes egység van, az Atya, a Fiú és a Szentlélek három személye teljes természeti egységben van egymással, a Fiúban a Fiú isteni és emberi természete személyi egységben van egymással, az ember pedig, az ember emberiség pedig Istennel kommunióban van, vagyis kölcsönös kegyelmi egységben, ami egyben egy morális egység, ami egyben egy ismereti egység, a természet fölötti igazságoknak az ismeretinek az egysége. Természetesen mindez Istentől jön mindenkor, és Istenhez kell az embernek alkalmazkodni, a hitet nem én találom ki, hanem Isten Ábrahámtól kezdve kinyilatkoztatta, egyre fokozódó mélységben és teljességében pedig Krisztusban kinyilatkoztatta. Így magától értetődik, hogy amikor az Krisztus eljön, akkor azt lehet mondani bizonyos értelemben, ő az új Ábrahám, tehát ő az új Mózes, ő az új Ábrahám, ő az új Ádám, akiben véglegesen és teljességgel megjelenik a megszólító Isten, és egyben a megszólított ember. Az egész emberi természetében a megszólított ember, és aki természetesen megszólít bennünket, ő is megjelenik számunkra. És így Krisztusban ő a szabadító, megszabadít bennünket Isten, minket, akik egyesülünk ővele, mindjárt meglátjuk ennek a részleteit, hogy egyetlen népet alkossunk, melyet az Atyának és a Fiúnak és a Szentléleknek egysége egyesít. Hát ez egy nagyon fontos dolog, ez az Atya-Fiú-Szentlélek egysége, az egy természetes egység. Tehát egyetlen egy természet. Éppen ezért itt analógiáról beszélünk. Még valami. Az Atya és a Fiú és a Szentlélek egysége teljes, tökéletes természeti egység, egyetlen rang, egyetlen dicsőség, egyetlen méltóság minden szempontból. Ezt azonban egy az egyben nem lehet elmondani a Fiú és egyházának a közösségéről. Azért nem lehet egy az egyben elmondani, mert a Fiú az a személyében Isten és ember. Az Anya Szent Egyház tagjai személyükben megistenülnek, azt mondjuk teológiában, és ezt fejtegetjük, de emberek maradnak. Emberek, de fölemeltetnek az istenségbe, de nem lesznek istenné. Amíg Krisztus teljességgel emberé lett. Tehát a második isteni személy teljességgel emberé lett. Teljességgel Isten, teljességgel ember. Az ember csak megistenül, Isten hasonlóvá lesz, de nem lesz istenné. Tehát ezért hasonlat. Azt lehet mondani, hogy nem sajátos analógia, arányossági analógia. Tehát itt nagyon-nagyon vigyázni kell ezekkel, hogy rávilágítani, nagyon nagy a méltóság, óriási a dolog, amit a Jóisten tett értünk, és hogy valóban a Szent Háromság egysége valamiképp hát a mi egységünket is előrejelzi, de ez nem ugyanaz. Tehát ez még csak nem is egy arányossági, tisztán arányossági analógia, hanem nem sajátos analógia. Melyek Isten népének sajátos tulajdonságai? Ez a következő kérdésünk. Tehát Isten népe. Ezt a népet, melynek a Krisztusba vetett hit és a keresztség által válik tagjává az ember, a következők jellemzik. Na nézzük meg még egyszer ezt a népfogalmat akkor ennek megfelelően. Tehát által lesz tagjává az ember ennek az Isten népének? Hát még egyszer visszatér az Isten népére. Tehát az Isten nép. Nép nem lehetséges valamiféle monarchikus tagolás nélkül. Tehát ez lehetetlenség. Tehát akkor, amikor beszélünk mondjuk akár a demokráciáról is, az lehetséges, hogy 3-4-5, akárhány évente választunk, de akit megválasztottunk, az annak egy olyan a demokrácia játékszabályai szerint legalább 4-5 évig olyan szabadsága van, amivel egy országot az ő minisztereivel, stb. Együtt tönkretehet, vagy felvirágoztathat. Vagy egyszerűen csak, hogy mondjam, a történelemben ez is nem egyszer volt, hogy mindent elkövetett, hogy felvirágoztassa, de nem tudott más tenni, mint nézte, hogy fölötte álló erők tönkretesznek mindent. Tehát érdekes dolog uralkodni. Az nagyon érdekes, akár 3 évig, akár 4 évig, akár királyként egy életen át, amíg le nem taszítják a trónról, vagy meg nem hal. Ez egy nagyon érdekes és nagyon nagy felelősséggel és mélységgel járó feladat. Éppen ezért nagyon fontos, hogy minden társadalomban tetszik vagy nem tetszik, jelen van valamiképpen egyfajta monarchikus rend, még a demokráciában is legfeljebb van benne egy ilyen változtathatóság, de amennyiben meg lehet valaki szavazva, annyiban hát szelevi. Tehát ha a tönkretette az országot, tönkretette az országot, hogy az utódja mit tud csinálni, jó kérdés. De hát ezért fontos az, hogy főleg egy demokráciában az emberek ne legyenek ostobák. Tehát valóban legyenek filozófusok, valóban legyenek teológusok, és gondolkodjanak mélyen. Igen, hát a problémák itt aztán kezdődnek, meg folytatódnak. Ezről már az ókori bölcsek, filozófusok, különösen Hellászban sokat elmélkedtek, nagyon sokat beszéltek, de hangsúlyozott, hogy már a zsidó bölcsességi irodalomban is, az ószövetségi bölcsességi irodalomban is igen sok minden le van írva ezekkel a dolgokkal kapcsolatban. No, tehát éppen ezért nagyon fontos, hogy az egyház is egy társadalom. Ezt mondja számunkra lényegben az egész szent hagyomány, a józan paraszti ész, és hát ha már ugye szoktunk hivatkozni erre, hát még másik Vatikán zsinat is, és az egyház katekizmusa is ezt mondja számunkra. Egy társadalom. Egy társadalom, amely hierarchikusan van berendezve. Szeretem megkülönböztetni ezt a hierarchikus és monarchikus szóval a kétféle rendet. Miért? Azért, mert az egyik, ahogy elmondtam, még egy demokratikus országban is van egy monarchikus rend, ami hát változtatható alanyaiban. De maga rend, mint olyan, hát főleg, hogyha elhisszük, hogy a demokrácia a végső beteljesedése az emberi fejlődésnek, de hát ne higgyük el, mert ilyen nincsen, akkor azt kell, hogy mondjuk, hogy a demokrácia, mint olyan, nem váltható le. De minden más leváltható a demokrácián belül. De tegyük hozzá, a király is leváltható, amint ez megtörtént nem egyszer, elűzhető, stb. A hierarchiában nem így van. A hierarchiában csak a hierarchikus felettes űzheti el a hierarchikus előjárót. Tehát a pápát nem lehet elűzni. Csak egyetlen egy valaki tudja előzni, a jóisten. Erre mondhatjuk azt, hogy na jó, de hát azért a történelemben nem két pápát már letettek, elűztek, stb. Fizikailag el lehet űzni, de attól még ő a pápa. Az más kérdés, hogy voltak érdekes történetek az egyház történelme során, amikor mondjuk világiak beavatkoztak úgy a pápa választáson, mint a pápának az elküldésébe vagy meggyilkolásába. Ezek mondjuk úgy, hogy határ esetek, ahol a történészek foglalkozzanak vele, ez nem a mi dolgunk, és főleg nem az enyém. A lényeg, tehát a szabály, a lényeg az elv, hogy a hierarchiát azt nem lehet úgy faragni, hogy megszavazzuk. Tehát nem tetszik nekem a plebános, fiúk, jöjjünk össze, szavazzuk le. Nem tetszik nekem a püspök, fiúk, jöjjünk össze, szavazzuk le. Nem tetszik a pápa, jöjjünk össze, szavazzuk le. Ilyen nincs. Meg lehet csinálni a monarchiában, vagy bármiféle társadalmi rendben, de nem lehet megcsinálni az anyaszentegyházban. Mert itt hieros archívan, szent rend, felülről jön, Isten adja, ő kontrollálja, ő kezdte el, és ő vett neki véget. Erre lehet azt mondani, hogy ez nem demokratikus, valóban nem az. Ezért nem egyszerűen monosz arché, egyetlen személyre alapozódó rendrázd egy királyságban, hanem hieros arché, egyetlen szent, megszentelt szacerdosz, tehát szakrálisan, tárgyilag megszentelt emberre, Isten által felkent emberre, kijelölt felkent emberre alapozódó rend, ez az egyház. És erre lehet mondani, hogy hát kicsit hibásan működik, őszintén, drága testvérek, ebben a világon mi az, ami nem működik hibásan? Tehát még a rádió is, de nem vicceljünk már, vagy a tévé, vagy akármi, a legprofibb, legdrágább autó is egyszerűen meghibásodik. Tehát ilyen az élet. Ez azért van, nehogy azt gondoljuk, hogy itt majd meg fogjuk teremteni a nagy proletár mennyországot. Ezért újra és újra, hát eljön a tél, és fázni kell, eljön a nyár, és nagyon-nagyon meleg van. Eljön a fáradtsága az embernek, aztán az, hogy fárad, de nem tud aludni, és mindenféle egyebekkel, na mindegy, ez a teremtéstan bűnbeesés története. Visszatérve tehát. Nép. Nép vagyunk, hierarchikus társadalom, társaság, amelyen belül mindannyian, és ez nagyon fontos, ez két szempont, ha tetszik. Mindannyian Krisztus misztikus testéhez tartozunk. Éppen ezért ilyen értelemben mindannyiunknak egy és ugyanazon méltóságunk van. Mindenki Krisztus misztikus testének, az Anyaszentegyháznak a tagja, a megszentelő kegyelemnek a részese, aki megkeresztelkedett, és az igaz hitet hiszi. Tehát ez nagyon fontos dolog. Elfogadta a hitet, a hit fényében, tehát most ha felnőtt keresztelésről van szó, de hogyha gyermek keresztelésről van szó, akkor is feltételezzük, hogy a szülők az igaz hitet hiszik. És ennek az igaz hitnek a fényében megkereszteljük a kisgyermeket, vagy megkereszteljük a felnőtt embert, aki már elégségesen ismeri a hitét arra, hogy teljes tudatossággal mondjon valami igent a hitére. És megkereszteljük. Tehát hit és keresztség. Ez a kettő kell. Megkérdezhetjük, mi van akkor, de ez se ide tartozik, de minden is már megkérdezem. Mi van akkor, hogy valaki megismerte a hitet, mindenben úgy tesz, mint a hinne, kéri a keresztséget, de igazából csak úgy van vele, mint ahogy nagyon sokan lehettek, különösen a 4. században, amikor a kereszténység felszabadul, és előbb-utóbb már azt lehet mondani, jogi, társadalmi előnyöket élvez. Akkor mégis valaki megkeresztelkedett, de igazából csak a társadalmi előnyökért. Úgymond nem tagadja a hitet, mert kit érdekel. Legyen társadalmi előny. Megismert, persze megismertük. Jó, kiváló. Megkereszteltek, papíron van róla, keresztényként élek, és részesülök a keresztény társadalom, keresztény áldásaiban, főleg ami e világi áldásokat illeti. Ilyenkor érvényes a keresztség? Azt kell mondjuk nálad testvérek, hogy igen. Tehát ha csak az emberke kifejezetten valami aljas indokból megtagadta a hitet, és csak és kizárólag azért keresztelkedik meg, hogy akár még ártson is az egyháznak, ilyenkor jól lehet kívülről úgy tűnhet, hogy érvényes a keresztség, belülről a Jóisten látja, meg ez a szerencsétlen nyomorult, hogy nem érvényes. Ha egyszer magához tér, akkor majd még meg is keresztelkedhet. De ez nagyon fontos dolog. Miért érdekes ez? Például ugyanazokat a szavakat mondja ki egy unitárius, vagy egy jehovista, vagy valamilyen ilyen homályos szentháromságtan hitű szekta, mint amit kimond a katolikus pap. De teljesen mást hisz az Isten szó alatt, teljessége mást hisz az Atya, Fiú, Szentlélek szó alatt, hiszen nem ismeri el a szentháromságot. Éppen ezért azt kell, hogy mondjuk, hogy ezekben az esetekben jó lehet a keresztség látható módon megtörténik, de mondjuk ezekben az esetekben, mert már nem a katolikus egyházban történik, hanem egy kifejezetten olyan szektában, ahol tudjuk, hogy a szentháromságtan nem létezik. Tehát ilyenkor azt mondjuk, hogy ez érvénytelen ez a keresztség. Nagyon nehéz dolog az, amikor valaki aljas szándékból keresztelkedik meg, de a hitet mint egy elutasítja. Hiszen ilyenkor a keresztségnek az érvénytelensége az láthatatlan. És legfeljebb az emberket tudja föltárni számunkra azt, hogy atyám, szeretnék most már végre megkeresztelkedni, mert akkoriban hát a sátánnal cimboráltam, és aljas indokokból úgy tettem, mintha, de az nem volt érvényes. Szóval ezek ilyen érdekes dolgok, hangsúlyozott, de hát hála Istennek, hogy azért ez ennyire nem ostobák az emberek, meg főleg manapság most kinek származik előnye abból e világban, hogy meg van keresztelkedve. Tehát hogy pusztán e világban, mert magától értetőik előny származik belőle. Tehát ha Isten kegyelmét birtoklom, harmonikusabban tudok még dolgozni is. Ebben a világban is jobb lesz az élet, hogyha Istennel békében vagyok. De ez már egy másik dimenzió. Itt már a természet fölötti együttmunkálkodásáról van szó. Mindegy, remélem most érthetően elmagyaráztam, és aránylag nem túl hosszan. Visszatérve tehát. Ezt a népet, amelynek a Krisztusba vetett hit és a keresztség által válik tagjává az ember. Tehát tagjává válik ennek a népnek. Aki megkeresztelkedett hittel, az tagjává válik az ember, ennek a népnek, ennek a társadalomnak, annak a hitből származó minden következményével együtt. Tagság. Honnan tudjuk tehát azt, hogy valaki tagja ennek a népnek? Kérem, ez a nép, ez látható. Ez nem láthatatlan, mint ahogy Luther, Calvin és a többiek mondogatták ezt, hanem látható. Aki megkeresztelkedett, még ha halálos bűnben él is, akkor is tagja marad az Anyaszentegyháznak, amennyiben, és akkor nézzük ezt a három feltételt, amennyiben a hármas kötelékkel megmarad az Anyaszentegyház tagjának, hármas látható kötelékének. Különösen Bellarmine Szent Róbert a 16. században hangsúlyozta ezt nagyon, ezt a három köteléket, külső, látható, hallható, érzékelhető köteléket. Az első és legfontosabb dolog a vinculum liturgicum, vagyis a liturgia köteléke, liturgia, amiben a szentségeket ünnepeljük, és a szentségekben természetesen Isten igéjét hallgatjuk, stb. De a szentségek, mindenek előtt az euharisztia. Az a szent áldozat, amelynek erejéből megszentelő kegyelemben részesedtünk. Részünk van az Istennek a gyermekségéből, a szent karakterből, a megszentelő kegyelemből, megszabadultunk az áteredő bűntől, stb. Tehát a szent áldozat. Ez az első. Ez a legfontosabb dolog. Egy természet fölötti adomány, ami az egész természetet nem helyreállítja teljesen, de arra van, hogy egyre inkább gyógyítja, és fölemeli az Istenségbe. Tehát a megszentelő kegyelem által az Istenségben ad részt az embernek. Valamiképpen. Tehát nem... Valamiképpen azt mondjuk, hogy Isten a természetéből ad nekünk. De ez nem azt jelenti, hogy istenekké válunk. Na mindegy, ezt az elején már mondtam ezt. Fejtegettem. Tehát az első ez, hogy Krisztussal együtt látható, hallható módon nyilvánosan ünnepeljük a liturgiát, a szentségeket, mindenek előtt az euharisztiát. Tehát elismerjük, hisszük, ünnepeljük. Kettő, a vinculum szimbolikum, ez a hitvallás köteléke, ami azt jelenti, hogy egy és ugyanazt a hitet valljuk. Valljuk, tehát hallható, látható módon, tetteinkkel, stb. És fejtegetjük. Tehát az egyház tanítóhivatalának engedelmességgel kell lenni. Erre megkérdezhetjük, hogy na jó, de mi van, atyám, hogyha Pirinéni Iszap Szentgilisztáson hát nem igazán tudja a katekizmust, mert hiszen alig tud olvasni. Hát ahogy ez sok ezer éven keresztül az emberek nagy részével így volt, de hát ma is ez így van az emberek igen nagy részével. Nem is tud olvasni. Attól még hallani tudja az Isten igét. Attól még elégségesen meg tudja azt jelezni, és az úgynevezett természetfölötti hitérzék birtokában, vagy tetszik, akkor a Szentlélek ajándékainak birtokában, igenis Isten szól az ő lelkében, és egy természetfölötti indítatású bölcsességet ad neki. Valódi bölcsességet a döntéseiben, hogy Krisztusnak megfelelően elégségesen belássa tetteinek a súlyát, irányát, következményeit, és tudjon dönteni Krisztus mellett. Tehát itt egy intellektuális adományról beszélünk a keresztséggel együtt, a megszentelő kegyelemmel együtt, ami lehetővé teszi azt, hogy valóban egy teljes emberi, tudatos hozzájárulás legyen a hithez, anélkül, hogy az ember teljességgel ismeri a hitet. Tehát teljesen átlátva ismerni a hitet. Tehát a legnagyobb teológusok sem tudnak mindent. Őnek is gondolkodniuk kellett, és bár nagyon-nagyon sok mindent tudtak, lásd Aquinói Szent Tamás, azért ő se tudott olyan válasz, kérdésekre választ adni, amit még föl se tettek. Látjuk, azon föltesznek rengeteg kérdést, és Szent Tamásnak a filozófiai, teológiai bölcsessége, szintézise nyomán hihetetlen, hogy milyen fantasztikusan meg lehet válaszolni. Aztán persze lehet más nyelvtant is mindenfélét kitalálni, csak nem látom be minek. A következő dolog pedig a harmadik vinkulum, látható, hallható, érzékelhető vinkulum, a vinkulum hierarchikum. Tehát ez a hierarchia köteléke, az ember egy hierarchikus egyházba tartozik, tudja, hogy van neki egy plébániája, egy egyházmegyéje, egy pápája, az egyetlen katolikus egyház kötelékében van neki helye, ahol ő tanul, amelyet ő anyagilag támogat, stb. Stb. Tehát egy engedelmesség, illetve vezetés, engedelmesség, felsőbbség, hierarchia viszony járja át az anyaszent egyházat. Ezt ki kell jelentsük bizony eszméje szerint, de most nem akarok belefolyni, ezt inkább csak úgy bedobom az álló vízbe, hogy igen, továbbra is érvényes Szent Pálnak a szava, hogy férjek, szeressétek feleségeteket, az Krisztus szerette egyházát, és asszonyok, legyetek engedelmesek a ti uratoknak, ahogy az egyház engedelmes Krisztusnak. Na ez csak így apró megjegyzésképpen. Hát igen, engedelmességi viszonyok vannak az Anyaszent Egyházban, mert ez egy valódi társadalom, ahol szakrális, alá-fölé rendeltségi viszonyok vannak, szakrális, tehát szentségekhez kötődő adományok vannak. Lásd, a keresztséggel az ember már megkap valamit, de a bérmálással valamit többet kap, és a pappá szentelték még többet kap, és a bizonyos dolgokban, oké? Okay? Bizonyos dolgokban. És ha valakit püspökké szenteltek, akkor még többet kap. Ha valakit pápává választottak, az még többet kap. Mindazzal rendelkezik, amivel az alatta lévők, de még sokkal többel. És tegyük hozzá, hogy a megkeresztelt, megbírmált hívek között van, aki nem házas, és van, aki házas. És aki házas, annak valamivel többje van, mint annak, aki nem házas. Tehát mindegy, nem akarok ebbe belemenni, ez nagyon hosszú, és nagyon részletes, és nagyon ellentmondásos, és óriási a káosz, főleg manapság ebben az egész kérdéskörben. Mindenesetre tagjának lenne az Anyaszenti Háznak, tehát azt jelenti, hogy elfogadni a liturgikus köteléket, tehát ugyanazokat a szentségeket, ugyanabban a jelentésben ünnepeljük, ugyanazt, aztán a hitvallás köteléke, ugyanazt a hitet meg akarjuk ismerni egyre jobban, megvalljuk azt, képviseljük azt, stb. És végül pedig a hierarchia köteléke valóban egy és ugyanazon hierarchikusan fölépített egyháznak a tagjai vagyunk, engedelmességben, persze reflexióban, stb. Tehát így valóban Isten népe vagyunk. Tehát Isten népe az nem szabad úgy elgondolni, mint mit tudom én, birkák legelnek, és akik között nincsen főkolompos. Ez vagy, ilyen nincs. Tehát tegyünk ki egy, azt hiszem John Vennery mondja ezt, hogy tegyünk ki 5 gyereket egy szigetre, és 10 percen belül meg lesz az, aki vezeti őket. Mert ilyen az emberi természet. Van, aki ezzel az adománnyal született, van, aki azzal az adománnyal született. De az, hogy emberi társaság legyen valamiféle felépítés nélkül, szerkezet nélkül, ahol van egy hierarchikus, monarchikus beosztás, ez ilyen nincsen. Tehát ez egyszerűen az emberhez hozzátartozik. Az emberi közösséghez lényegileg tartozik hozzá, elvehetetlenül tartozik hozzá. Következő dolog. Tehát így leszünk az egyház tagjává. Az Atya Istentől ered, tehát Isten népe, az Atya Istentől ered, feje Jézus Krisztus. Isten népe már az Ószövetségben is az Atya Istentől ered, az Ószövetség Isten népe is. Az Isten kinyilatkoztatta önmagát Ábrahámnak. Ábrahám megtér egész törzsével együtt. Az Atya Istentől ered. Az Új Szövetségben szintén így van, mert az Atya küldi el a fiút, a fiú pedig majd elküldi a Szent Lelket, hogy immáron a Szent Lélek által a szívünkbe írja törvényeit. Feje pedig, tehát feje Krisztus, az anyaszentiháznak a feje Krisztus. Tehát ő a legfőbb elöljárónk. Tehát lehet ilyeneket mondani, mint manapság ez olyan divatos lett, hogy Krisztus a barátunk. Krisztus együtt járja velünk az élet útját. És tulajdonképpen egy tanító, meg mindenféle ilyenek. Tehát valahol picit úgy lesüllyesztjük őt, tanító persze, hogy a legjobb inkább talán maradjunk annyiban a barátunk. Igen, valóban azt mondja, hogy barátaimnak hívlak benneteket, ha megtartjátok parancsaimat, mondja Jézus. Tehát magához emeli őket. A legszorosabb barátságnak a kötelékébe, ha megtartjátok parancsaimat. Mondja az apostoloknak. Tehát ez nem egy olyan bratizás, ahol mindenféle kritérium nélkül az emberek, mit tudom én, egy hippi társaságban marihuánával betépve lekísérve mindezt egy tudom, valami jó viszkivel, elmondjuk, hogy Krisztus mennyire szeret minket. Tehát ez belefér az Erika Vikingbe, vagy valami ilyen jellegű Monty Python darabba, de nem fér bele a valóságba. Ez az egyetlen icipici probléma van. Tehát Jézus nem a játszópajtásunk. Itt egy olyan dráma bontakozik ki a történelemben, aminek a kezdete a paradicsom, a folytatása a bűnbeesés, aztán Lucifer minden nyomora, és az emberiség minden elképesztő szenvedése, Júdás árulása, a kereszthalál, és a saját vérével váltott meg minket. Tehát ez nem betépett hippik játszadozása a homokozóban. Ez a történelem, és a vége az vagy a mennyország, vagy a pokol. Tudom, manapság tagadják mindenféle emberkék, állítólag teológusok magának a pokolnak a tartalmát, stb., de minket ez teljesen nem érdekel, mert minket nem teológusok tanítanak, hanem a szent hagyomány, a szentatyákkal, a püspökökkel, a 2000 év, illetve Ábrahámtól kezdve a kínálkoztató Isten. És az ilyeneket le kell ráznunk magunkról, mint ahogy a kutya lerázza a vizet. Tehát ne tévesszenek meg bennünket mindenféle újkori tévtanítók. Jó, tehát tagság. Igen, tehát az Atya Istentől ered, Isten népe, a feje Jézus Krisztus, sajátossága Isten fiainak méltósága és szabadsága. Tehát ez, hogy Isten fiainak méltósága és szabadsága. Szabadság, nem, ezt nem akarom most kifejteni, mert ez borzasztó messzire vezet, ez már a szent lélektanhoz tartozik, illetve a kegyelemtanhoz. Igen. Méltóság, elmondtam. Tehát amennyiben azt nézzük, hogy az egész anyaszentegyház, Krisztus misztikus teste, annyiban teljességgel egy méltósága van mindenkinek. Amennyiben ugyanaz a méltósága. Amennyiben azt nézzük, hogy az egyház hierarchikus, tehát Tehát amennyiben azt nézzük, hogy Krisztus titokzatos jegyese, mint egy Krisztussal szemben áll kiegészítő egységben, az ő jegyese. Mindannyian ehhez tartozunk. Krisztus a fejünk, így van. Amennyiben azt mondjuk, hogy Krisztus misztikus teste, annyiban ez a Krisztus misztikus test, a misztikus, ő a fő, az egyház feje. Ahogy itt is olvassuk, hogy Atya Istentől ered, feje Jézus Krisztus. Amennyiben ő a feje, annyiban ez a fősége megjelenik a pápában, megjelenik a püspökben, megjelenik a plébánosokban, ez nem önreklám, hanem ez így van, és megjelenik a férjben, a feleség számára, a gyermekek számára, szakrálisan megjelenik, felszenteltségénél fogva megjelenik, ez a főség, a krisztusiság. De tehát Krisztus ilyen módon szentségileg áthatja az anyaszentegyházat. Tudást, erőt, megbízatást, kötelességet ad arra, hogy ő a szentségek rendjében különböző szinteken megjelenjen. Pápában, püspökben, papban, férjben, stb. És éppen ezért ebből a szempontból nem ugyanazok a méltóságok vannak. Tehát lehet álmodozni nagyon szép dolgokról, de azért a boldogság és Szűz Mária méltóság az nem ugyanaz, mint mit tudom én, Gizi néni a fatelepen. Azért álljon meg a fákes mellett. A pápának a méltósága nem ugyanaz, mint az enyém, vagy valaki másé. Ez két külön méltóság. De hangsúlyozott, melyik oldalról nézzük? Tehát amikor azt mondjuk, hogy azonos méltóság, mert mindannyian az egyházhoz tartozunk, Krisztus misztikus teste, vagy Krisztus titokzatos jegyesének vagyunk a részesei. Ez egy szempont. Másrészt, Krisztus titokzatos teste, amelynek ő a feje, és az a főség mindenben megmutatkozik. Éppen ezért az a főség, ez is egy méltóság. Isten arra méltatta az embert. Ez az méltóság szó, hogy eléggé új szó, tegyük hozzá a maga tiszta filozófiai, teológiai értelmezésével. Érdekes megnézni egy-egy filozófiai kifejtés, hogy hol jelenik meg, milyen ízzel jelenik meg maga ez a szó, hogy méltóság. Ma ezt egy kicsit szerintem túltolják, de ennek a fejtegetését, de hát ha már fejtegetik, akkor mutassunk rá a többi történelmi és egyéb oldalára is. És hát persze szabadsága van Krisztus misztikus testében, titokzatos jegyesében minden tagnak, az egyház minden tagjának, illetve a Istenében minden tagjának. Miért? Mert a sátánnak képes ellenállni. Tehát mi már nem a sátán fogságában élünk, hanem a kegyelem alatt a Szentlélek uralkodik a lelkünkben, és ahogy Szent Pál írja ezt Korintusi levél, római levél, főleg a római levélben, hogy tudom a jót, mégse teszem, kettős törvényt érzek tagjaimban, jaj, mit tegyek ez ellen. Nos, hát igen, a pogány ember nem tud mit tenni. Vele is ott van az isteni segítség, a segítő kegyelem formájában, de csak a keresztséggel jön, ahol megszentelő kegyelem, ahol valóban urai leszünk annak a világnak, amivel egyébként a sátán uralkodik. Krisztus eljött, megtörte a sátán hatalmát, megadta nekünk a megszentelő kegyelmet, állapodali kegyelmet, és megadja hozzá újra és újra a segítő kegyelmeket, hogy azt a méltóságot, amit mindannyian megkaptunk a keresztség által, mert a misztikus jegyes tagjai vagyunk, azt mindörökké megőrizzük. De éppen ezért mindenkinek irány a Római Katolikus Egyház. Na, itt folytatjuk, drága testvérek, a legközelebbi alkalommal a két hét múlva. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Hitünk és életünk. Felnőtteknek szóló katekézist hallottak Juhász Gábor atyával.